a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása legyen az Úr nevében, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek áldott közösségében. Amen. Fennálló énekként énekeljük a 164. dicséret első versét. Kegyes Jézus, itt vagyunk te szent ígéd hallására. Tehát a 164. ének első versét énekeljük. Magasztaljuk tovább Urunkat énekmondással, énekeljük a 479. dicséret minden versét. A 479. dicséret mind a négy versét énekeljük. Így kezdődik az ének, hinni taníts, Uram, kérni taníts.
Thank you.
szálljon alá áldás, segedelem és kegyelem onnan felülről a világosságoknak atyától, akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, hallgassátok Istennek szent igéjét, amint szól hozzánk ezen a vasárnap délelőtti órán a Márk írása szerint való szent evangélium 7. fejezetének első és következő verseiben. A Márk írása szerint való szent evangélium 7. fejezetének az első versétől kezdődően így szól hozzánk Istenünk szent ígéje. És hozzá gyűltek a farizeusok és némelyek az írástudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és látván, hogy az ő tanítványai közül némelyek közönséges, azaz mosdatlan kézzel esznek kenyeret, panaszkodtak, mert a farizeusok és a zsidók mind a régiek rendelését követve nem ettek, hanem ha a kezüket erősen meg nem mosták, és a piacról jövén sem ettek, ha meg nem mosakodtak, és sok egyéb is van, aminek megtartását átvették poharaknak, korsóknak, rézedényeknek és ágyaknak megmosását. Azután megkérdezték őt a farizeusok és az írástudók. Mi az oka, hogy a te tanítványod nem járnak a régiek rendelése szerint, hanem mosdatlan kézzel esznek kenyeret. Ő pedig felelvén mondta nekik, igazán jövendőlt felőletek képmutatók felől Ézsaiás próféta, amint megvan írva, ez a nép ajkaival tisztel engem, a szívük pedig távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embernek parancsolatai. Mert az Isten parancsolatait elhagyva, az emberek rendeléseit tartjátok meg, korsóknak és poharaknak mosását, és sok egyéb efféléket is cselekeztek. És mondta nekik, az Isten parancsolatjait szépen félreteszitek, azért, hogy a magatok rendeléseit tartsátok meg. Mert Mózes azt mondotta, tiszteld atyádat és anyádat, és aki az anyját vagy atyát vagy anyját szidalmazza, halállal halljon meg. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki ezt mondja atyának vagy anyjának korbán, azaz templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek. Úgy már nem engeditek, hogy az atyával vagy anyjával valami jót tegyen. Eltörölvén az Isten beszédét a ti rendelésetekkel, amelyet rendeltek, és sok effélét is cselekeztek. És előszólítván az egész sokasságot mondta nekik, hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg. Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén ő belé megfertőztethetné őt, hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert. Istennek áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, befogadásán és megtartásán, az ő szent lelke cselekedje, hogy teremjen bő gyümölcsöt az ő beszéde a mi szívünkben. Most pedig jöjjetek, feleljünk a mi Istenünknek imádságban, imádkozzunk ő hozzá ekképpen. Úr Jézus Krisztusunk, mindig öröm tölt el bennünket, azért, mert megváltott emberek vagyunk. Mi lenne velünk, hogyha az örök élet helyett az örök kárhozat sötétsége várna rejánk? Mi lenne velünk, ha te nem vállaltad volna el bűneink büntetését, és mi reménytelenül járhatnánk, kelhetnénk ebben a világban, míg a sír örök sötétsége várna rejánk. Úr Jézus Krisztusunk, áldunk és magasztalunk téged, hogy te otthagyva az ég dicsőségét leszálltál a föld alacsony helyeire, és bár bűntelen és tiszta voltál, mégis nekünk megadtad azt a drága lehetőséget véred hullásával, hogy megnyitottad az eget, és bemehetünk az atyai házba, a mennyei édenbe. Áldunk és magasztalunk téged most is, és figyelünk arra, amit te üzensz nekünk ezen a vasárnap délelőttön. Szent lelkeddel, akit elküldtél az első pünköstön, tedd készé a mi szívünket arra, hogy a te ígédet befogadhassuk, megtarthassuk. Kérünk téged, áld meg a gyülekezet minden egyes tagját, az itt lévőket, a távol lévőket. Áld meg a távol lévő lelki pásztorunk szolgálatát határon túli testvéreink között. Segítsd őket, hogy hazajöhessenek a te segítségeddel ide az ő otthonukba és a gyülekezet otthonába. Kérünk téged, légy velünk ebben az órában ígéddel és szent lelkeddel. Áld meg a mi Isten tiszteletünket, légy a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Amen. Szeretteim, az ige hirdetésének hallgatására készülve énekeljük a 166. dicséret második versét. A 166. dicséret második versét énekeljük. Testvéreim, a gyülekezetben szép szokás lesz otthonos. A múlt vasárnaptól kezdve a gyülekezet ismergeti hitvalló iratunk közül, két hitvalló iratunk közül az elsőt, a heidelbergi kátét. Úgy tudom, a múlt vasárnap az első úrnapi kérdéseket, feleleteket hallotta a gyülekezet. Most a második úrnapjára kérdéseket és feleleteket hallgassuk meg Lupsia György testvérünktől.
Heidelbergi K.T. első rész az ember nyomorúságáról, második úrnapja. Harmadik kérdés. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Felelet. Isten törvényéből. Negyedik kérdés. Mit követel tőlünk Isten törvénye? Felelet. Megtanít arra minket Krisztus Urunk röviden Máté evangéliuma 22. részének 37-től a 40-ig terjedő verseiben. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ötödik kérdés. Megtarthatod-e tökéletesen mindezeket? Felelet. Semmiképpen nem. mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Urunk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet Istennek népe, testvéreim, hallgassátok Istennek azt a szent ígéjét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségével szeretnék előttetek szólni. Megvan írva a Biblia olvasó vezérfonalunk mai új szövetségi szakaszában, nevezetesen Pál apostolnak a Tituszhoz írt levele első fejezetének a 10. versétől a fejezet végéig terjedő szakaszában. A megnevezett helyen, vagyis Pál apostolnak Tituszhoz írt levele első fejezetének a 10. versétől kezdődően így szól hozzánk Istenünk szent igéje. Mert van sok engedetlen, hiába való beszédű és csaló, kiváltképpen a körülmetélkedésből valók, akiknek be kell dugni a szájukat, akik egész házakat feldúlnak tanítván rútnyereség okáért, amiket nem kellene. Azt mondta valaki közülük, az ő saját prófétájuk. A krétaiak mindig hazugok, gonosz vadak, resthasak. E bizonyság igaz, azért fedd őket kímélés nélkül, hogy a hitben épek legyenek, nem ügyelvén zsidó mesékre és az igazságot megvető emberek parancsolataira, minden tiszta a tisztáknak, de a megfertőztetetteknek és a hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem megfertőztetett azoknak mind elméjük, mind lelkiismeretük. Vallják, hogy Istent ismerik, de cselekedeteikkel tagadják, mivel hogy utálatosak és hitetlenek, és minden jó cselekedetre méltatlanok. Szeretett testvéreim, a Magyarországi Református Egyház bibliaolvasó vezérfonalából ma a Tituszhoz írt levél felolvasott szakasza kerül olvasásra. Úgy szoktuk nevezni ezeket a leveleket, hogy Pál apostol pásztori levelei. Szám szerint három ilyen pásztori levélről tudunk. A Timóteushoz írt első és második levél, az első kettő, és a harmadik a Tituszhoz írt levél. Mit jelent ez a kifejezés, hogy pásztori levél? Itt kettős jelentése van, nevezetesen először, hogy egy lelki pásztori szolgálatra kirendelő levél, azaz Pál kirendeli Tituszt Krétára abból a célból, hogy ott pásztorolja, nevelje, tanítsa, erősítse hitben a gyülekezetet. Másfelől a jelentése az, hogy útbaigazítást ad a nagy lelki pásztor Pál arra nézve, hogy miképpen végezze Titusz azon a nagyon nehéz terepen a lelkipásztori szolgálatot. Szeretteim, elgondolkoztam készülés közben azon, hogy bizony nekünk lelkipásztoroknak is útbaigazításra van szükségünk. Az, hogy naponta elővesszük az ígét és táplálkozunk vele, és imádságban odaborulunk az Úrhoz erőt kérni a napi munkához, ezen felül még olyan lelki gondozásra is szükségünk van, hogy például lelki pásztori csendes napok, konferenciák, ahol a hitünket erősítik, lehet, hogy elmondtam, bocsánatot kérek. A professzorunk azt mondta, hogy sajnos, amikor az ember kikerül falura, és egyedül van, csak önmagát kénytelen hallgatni, bizony nagyon jó, hogyha mi is erősítést kapunk a mi Urunktól, embertestvérek, lelki pásztor, hívő testvéreken keresztül is. A Tituszhoz írt levél. Ki ez a Titusz? Azt tudjuk, hogy görög származású pogányból lett keresztjén, a Cselekedetek könyve érdekes módon nem emlékezik róla, Pál a leveleiben, a korintusi levélben, a Galatákhoz írt levélben emlékezik róla. Tudjuk, hogy Titusz a nagyapostol Pál munkatársa, elkíséri őt a jeruzsálemi apostoli zsinatra, aztán önálló feladatokat is kap. Például ilyeneket, hogy vigye el Korintusba a Pál által írt levelet. Most azt is tudjuk hagyományokból, hogy Pál nem csak két levelet írt a korintusiaknak, többet is, egy olyan levél, amit ez a Titusz vitt közben, hogy nem elveszett útközben ez a levél. Aztán Tituszról azt is tudjuk, hogy bölcs magatartása arra segítette a korintusi gyülekezetet, hogy az ottani félreértések elsimuljanak, a Pál és a gyülekezet közötti ellentétek azok rendeződjenek, sőt, elejét vette a korintusi gyülekezetben már-már küszöbön lévő szakadásnak is, és összeépítette a gyülekezetet. Végül még azt is el kell mondanunk a krétai megbízatása előtt, hogy ő vitte a szeretett adományokat, az összegyűjtött pénzt és élelem adományokat a jeruzsálemi éhező keresztjének számára is. Végül látjuk, hogy a krétai gyülekezet gondozásával bízza meg Pál, ennek lesz a lelki vezetője. Biblián kívüli iratokból még annyit tudunk róla a hagyományokból, hogy Titusz állítólag, mint Kréta püspöke, 94 esztendős korában Kortinában halt meg. Tehát foglalkozzunk most már magával az alapigével, a krétai gyülekezetbe küldött levéllel. Mi jellemzi ezt az egész levelet? Hogyan összegezhetnénk a levél mondani valóját egy mondatban? Úgyhogy ez a levél a kegyelem, az istenfélelem és a cselekedetek összességét foglalja magában. Ha valaki elolvassa ezt a levelet, ha a hívő ember olvassa, csodálatos tanításokat talál benne. Ha hitetlen ember kezd az olvasásához, annak csak unalmas olvasmánynak tűnik. Ebből a levélből kiderül az, hogy a Jézus Krisztusban való hit egyetlen alapja a mi kereszténységünknek. Egyetlen célunk és reménységünk az örök élet Jézus Krisztus által. Szeretett testvéreim, csak ezzel a komolysággal vállalhatta Titusz ezt a rendkívül nehéz megbízatást, és csak ezzel a komolysággal kellene, hogy vállaljuk ma is a lelkipásztori szolgálatot, a lelki gondozást. Ezt azért mondom, kicsit fájdalmas szívvel, hogy kellene, mert nem így van. Nagyon sokan úgy mennek el teológiára, ami nagyobb baj, úgy kerülnek ki a teológiáról, hogy ezt a komoly felelősséget nem érzik, hogy sok lelkipásztor jelölt testvérünknek nincs ott az élő kapcsolat, élő Jézus Krisztusunkkal. Pedig ebben a rendkívül nehéz korszakban, ami a 21. század nyitányában már elénk vetül, bizony nagyon komolyan kellene vállalnunk ezt a szolgálatot. Persze, testvéreim, azt tudjátok, gondolom, nem könnyű a lelkipásztori szolgálat, a gyülekezeti szolgálat. Nem mentes a nehézségektől, nem mentes az akadályoktól. Ám ezek az akadályok nem azért vannak, hogy elhalványítsák a reménységünket. Nem azért vannak, hogy elzárjanak a célbaéréstől bennünket, hanem azért, hogy megegyződjünk. A lelki harcra fel kell készülnünk. Meg kell edződnünk, hogy Jézus Krisztussal tudjunk győzedelmet aratni. Erősödjön a Krisztusban való hitünk. Ezért vannak az akadályok, a nehézségek, hogy tudjuk leküzdeni ezeket. Igen, testvéreim, a sátán mindenképpen igyekszik akadályokat gördíteni a keresztények elé, azért, hogy megtévessze őket, azért, hogy eltérítse őket a hit útjáról, küldi a maga tévtanítóit, akik kivonják magukat az ige és a Szentlélek fegyelme alól, és a maguk által vélt igazságokat igyekeznek belemagyarázni az emberekbe. Üres beszédeket folytatnak. Nem egyszer nyereségvágyból teszik ezt. Hallottam olyan szektákat, nem akarom most megnevezni, de biztosan ti is hallottatok róla, hogy házról házra járnak a szekta prédikátorok, és minden beszervezett ember után pénzt kapnak. Tehát nekik az a céljuk, nem is annyira, sőt, nagyon sokszor nem az, hogy tényleg ezt a testvéremet elviszem az Úr Jézushoz, hogy legyen ő is az üdvösségnek a részese. Nem ez viszi, hanem minél több pénzt összeszedni, testvéreim, a kereszténység és a hívő élet nem lehet üzleti kérdés. Egyetlen dolog lehet csak döntő, az Úr Jézus Krisztussal való élő kapcsolat. Tehát, testvéreim, ezek az emberek, akik nagyon sokszor mennek és akna munkát végeznek, nem csak ott Krétán, hanem a mai életünkben is tapasztaljuk ezt, kétes értékű tévtanításokkal próbálják az embereket kivenni a gyülekezetek közösségéből. Becsapják az embereket. Mit jelent az, hogy becsapják? Azt jelenti, hogy nincs a tanításuk összhangban a Jézus Krisztus tanításával. Nehéz terep volt ez testvéreim Krétában Titusnak, hogy a gyülekezetet összetartsa és tovább segítse a hitben, mert jöttek ezek a tévtanítók, és az amúgy is ingatlan krétaiakat igyekeztek eltéríteni a Jézus Krisztusban való igaz hittől. És ez nem lehet Titus számára sem közömbös, és nem lehet a te számodra és az én számomra sem közömbös, hogy mi történik testvéreinkkel. Nagy veszélyt jelent a tévtanítók beszéde. Nekik semmi se drága, olyanok, azt szokták mondani, elnézést, a kibicnek semmi sem drága. Ott áll a kártyázók mellett, vagy a sakkozók mellett, ott oldalt, nézi, szerinte azt kellene levírni, szerinte azt a lapot kellene kivenni, hogy azzal üssön az ember, neki nincs veszteni valója. No, ilyenek ezek a tévtanítók, testvéreim, neki nincs veszteni valójuk. És igyekeznek azt a keresztény közösséget gyengíteni, amiből ma is legtöbbször kiszakadtak. Mert ezek, akik a különböző szektákhoz és ilyen karizmatikus és ki tudja milyen közösségekhez tartoznak, azok valamely történelmi egyház tagjai voltak valamikor, de ilyen csaló beszédek folytán kiszakadtak, azt hitték, hogy ott jobb lesz, azt hitték, hogy ott rózsásabb lesz az életük. Fel kell ismerni a bajt. Testvéreim, legyen ez egy olyan, mint egy SOS kiáltás a tengeren. Fel kell ismerni a bajt. Jézus Krisztus ugyanis tanít az utolsó időkről, azt mondja, hogy majd jönnek és elszaporodnak a tévtanítók, ne higgyetek nekik. Jézus figyelmeztet, ne higgyetek nekik. Fel kell ismernünk a bajt, hogy a tévtanítók célja mindig tisztátalan. Módszerük legtöbbször agresszív. Ahol jelenkeznek, küzdenünk kell ellenük. Így történt ez Krétán is, és így kell, hogy történjék a mai gyülekezeteinkben is. Küzdenünk kell ellenük. Na de hogyan? Testvéreim, azt mondhatjuk először is, hogy igei intéssel. És ez mi kellene? Azt kellene, szeretteim, hogy ismernünk kellene a Bibliát. Nem régen volt Hódmezővásárhelyen egy presbiteri konferencia, és ott éppen lelki pásztorotok előadását én kellett, hogy felolvassam, mert lelki pásztor testvérünk nem volt, nem ért rá akkor, nem volt ott. És abban nagyon komolyan figyelmezteti a lelki pásztor a presbitereket. A presbiter ismerje a Bibliát, de nem csak a presbiternek kell ismernie. A gyülekezet minden tagjának kell ismernie a Bibliát, mint ahogy az orvos tudja, hogy erre a betegségre ez a gyógyír, arra a betegségre az a gyógyír. Mert mindent végig tanult ahhoz, hogy felismerje a betegséget, és tudja gyógyítani. Testvéreim, mi a tévtanítók betegségeit ebből a könyvből kell, hogy felismerjük. Nem nagy dolog, testvéreim, végigolvasni a Bibliát, de sokan nem tették még meg. De legyen hála az Úrnak, hogy vannak, akik végigolvasták már nem egyszer az Úristen szentírását. Ebből tudjuk igazán azokat a fegyvereket kiválasztani, amelyekkel tudunk harcolni a tévtanítók ellen. Pál azonban egy olyan szót is leír az eredeti szövegben, olvassuk ezt, ami a mai füleknek szokatlanul hat. Károl is próbálja visszaadni eléggé hitelesen, hűségesen, de ez Pálnak az eredeti szövegében úgy hangzik, hogy fedd meg őket keményen. Testvéreim, a mai embernek nagyon szokatlanul hangzik ez a buzdítás. Hiszen tisztelet a kivételeknek, ezt alá kell húznom. A mai ember elszokik a fegyelemtől, a fegyelmezés kezd kimenni a divatból. Mióta az iskolában nem lehet fegyelmeztetni, eluralkodik a lazítás, eluralkodik a szabatosság, eluralkodik a rossz magaviselet, nagyon sok gyerek, fiatal nem törődik az előhaladásával, előmenetelével. Hallottam, azt mondta az egyik pedagógus a gyereknek: kisfiam, ha nem tanulsz, megbuksz. Így megrántotta a vállát, na is. Nagyon sokszor így vagyunk, testvéreim. És ez begyűrűzik szinte az életbe is. De hadd mondjam gyorsan, hogy tegnap a televízió híradójában láttam egy olyat, hogy egy óvodás gyereket kénytelenek voltak megbilincselni, mert úgy viselkedett az az 5 éves gyerek az óvónénivel, ahogy nem kellene. Eluralkodik a szabatosság, testvéreim. Nincs felelősséglevonás, nincs felelősségérzet, nincs komolyság, megrántjuk a vállunkat, na és akkor mi van? Testvéreim, így nem lehet közösségi életet élni. És sajnos, hogy ez a felelőtlenség, ez úgy, és a fegyelmezetlenség begyűrűzik még az egyházba is. Itt ti nem érzitek ebben a gyülekezetben, de sajnos szomorúan kell látnunk, hogy vannak olyan gyülekezetek, amelyekben meglazult a tanfegyelem, meglazult a magatartásbeli fegyelem, mert azt csinál a lelkipásztor, amit akar, hogy mit mond a püspök, meg mit mond az esperes, nem érdekes. Valaki egyszer azt mondta, fülem hallatára, lelkipásztor: itt ebben a gyülekezetben én vagyok az esperes, én vagyok a püspök, nekem ne parancsoljon senki. Testvéreim, nagyon messze szakadtunk a kálvini alapoktól, sajnos. Titusz arra kapott felhatalmazást a krétai gyülekezetben, hogy mind a tanfegyelmet, mind pedig a magatartás belül fegyelmet gyakorolja. Azt mondtam, hogy nagyon nehéz terep volt Krétán. Mi jellemzi a krétaiakat? Itt olvastuk, hogy elvadultak, resthasak, hazugok. Egy elvadult népség volt a krétai gyülekezet, illetve a jövendő gyülekezet tagsága. Izgágák voltak, hazudozók, lusta emberek. Ezek bőven akadtak közülük. Persze meg kell mondani, hogy nem mindenki volt ilyen. De ez jellemezte a krétai népséget. Igen, tehát látjuk, hogy a fegyelem az elkerülhetetlen volt. Fegyelmezés nélkül nem lehet egységben tartani egy közösséget. Na most hogyan történhet a fegyelmezés, testvéreim? Kétféle módon. Először is, persze van lehetőség a fegyelmezésre. Először is krisztusi szeretettel és krisztusi határozottsággal. Testvéreim, azt el kellene mondani mindenkinek, vagy tudatosítanunk kellene az emberekben, hogy a fegyelmezés nem a keserűség okozásával történik, hanem a gyógyítás indulatával. A fegyelmezésnek nem a bosszantás a célja, hanem az, hogy a bűnöst rá kell állítani a szabadulás útjára. Szeretteim, nem bosszantásképpen rakják ki az autósoknak a figyelmeztető táblát, például ugye elsőbségadás kötelező, stop tábla, meg kell állnunk, akár jön valami, akár nem. Szoktam nézni vásárhelyen, a helybeli televíziónak van egy ilyen kis blokja, hogy őrszoba. Egyik héten 9 olyan baleset történt autósokkal, kerékpárosokkal, nem adták meg az elsőbséget, rosszul előztek, nem indexeltek, ki tudja, hogy mi minden történhetett. 9 baleset egy hét alatt. Tehát vannak olyan napok, ha elosztjuk igazságosan, hogy talán egy napra kettő is jut. Nem borzasztó dolog. Ott vannak a figyelmeztető táblák, a fegyelmező eszközök, és az emberek nem veszik tudomásul. Mi következik belőle? Tragédia. Nem egyszer halálos kimenetelű tragédia. Aztán látjuk, hogy úthibák vannak. Megmenti a figyelmeztető tábla a tengelytöréstől, esetleg ott is halálos balesettől az autóst is, az utasait. Ki van írva robbanásveszély, életveszély, mérgezett terület. És ezeket kerülnünk kell, testvéreim. A tévtanítások ilyen mérgezett területek veszélyeztetik az életünket. És testvéreim, a harmadik mondani valója ennek az igének az, hogy az ember krisztusi lélekkel szabadon élhet a teremtett világ javaival. Hogy mondja ezt Pál apostol Titusnak? Minden tiszta a tisztának. Mert szeretteim, voltak ugye ételtilalmak, voltak ugye italtilalmak. A bűn tulajdonképpen nem az állatokban, nem az növényekben van, nem az alkoholban van. A bűn a szívben van. Mert lehet mértékkel élni mindennel, amit az Úr adott nekünk. Ha a szívedet Jézus Krisztus megtisztította, ha a szíved így már tiszta, akkor nem fertőztet meg téged az a tiszta étel, amit megeszel, hanem a tisztátalan szívből jönnek a tisztátalan gondolatok, ahogy Márk evangéliumából olvastuk, és ezek lelkileg teljes mértékben megfertőztetik az embert, nem csak engem, nem csak téged, hanem az egész környezetet is megfertőztetik. Azt mondja az ige egy helyen, azt is Pál mondja, akár esztek, akár isztok, mindent az Úr dicsőségére tegyetek. Mértékkel az Úrra nézve. Ne legyetek olyanok, akik azt hiszik, hogy ők Isten gyermekei, azonban a cselekedeteik nem azt mutatják. Ellent mondanak a cselekedeteik az úgymond hívő életükkel. Szeretteim, minden tiszta a tisztának. És ismét mondom, a Jézus Krisztus által megtisztított szívnek. A hitetlennek viszont, és a tisztátalan embernek minden gyanús. Mindenben keresik a gáncsvetés lehetőségét. Minden kákán igyekeznek csomót keresni. Igen, félre magyarázzák még a jó beszédeket is. A politikai tévtanítóknál látjuk, hogy forgatnak ki becsületes kijelentéseket. Summázom az igehirdetésemet, testvéreim, azzal, hogy a hívő mindent a Jézus Krisztus szemszögéből lát és ítél meg. Jézus Krisztus tegyen bennünket tisztává, ő tegye egészségessé, éppi a hitünket. Pál ezt mondja Titusnak, hogy Krétában úgy végezze a feladatát, a szolgálatát, a munkáját, hogy egészséges, épp legyen a krétaiak hite. Vagyis lássuk és mondjuk a jót jónak, tartsuk a rosszat rossznak. egész életünk tehát Jézus Krisztusra való figyelés legyen, a neki való szolgálat legyen, Isten igéje és szent lelke bátorítson bennünket, és erősítsen a sátán és tévtanítói ellen harcunkban. Amen. Énekeljünk testvéreim egy éneket, a 225. dicséret 7. versét énekeljük, amellyel felelünk az ige hirdetés mondani valójára, adj igaz hitet a te szent fiadban, és jó életet minden útain. Örökkévaló Urunk, köszönjük, hogy tanítasz bennünket a te ígéd és szent lelked által. Megtanítottál bennünket ma arra, hogy a te gyülekezeteidben nem könnyű a mi szolgálatunk, de köszönjük, hogy te nem hagysz magunkra. Te odaállsz mellettünk segítségeddel, és segítesz abban, hogy a sátán tévtanítóit legyőzzük. Urunk, kérünk téged, tőled bölcsességet. Kérünk téged arra, hogy ígéd és szent lelked által tégy bennünket bölcsekké, szelidekké, mint a galambokat, de erősekké, mint a kígyókat. Tudjunk, Urunk Istenünk, szelídséggel, ugyanakkor határozottsággal ellent mondani az ellenség hangjának, a tévtanítás mérgezett nyílait így tudjuk elhárítani. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy Jézus Krisztus által megtisztult szívvel láthatjuk a tisztát tisztának, fogyaszthatjuk a te javaidat mértékkel, háladással a te dicsőségedre. És soha másképpen, csak így engedd, hogy éljünk a te javaiddal, és vigyázzunk, hogy azok, akik körülöttünk vannak, azok is így éljenek. Istenünk, édesatyánk, áldj meg bennünket, áld meg a kicsiket, nagyokat, áld meg az egészségeseket, a betegeket, az orvosokat, akik gyógyítanak, az áldott orvos Jézus Krisztusunk jelenlétével. Áld meg azokat, akik örömökben vannak. Áld meg a gyászoló testvéreinket, a szomorú szívűeket. Jézus Krisztusunk, mint élő Úr, hadd tudja belekiáltani a világba. Én élek, és ti is élni fogtok. Hallgass meg, Urunk, imádságunkat, áld meg további útjainkon is bennünket, áld meg szívünkben a hirdetett ígét. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mind ezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és ami megtartó Jézus Krisztusunk megismerésében, őnek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen. Testvéreim, most énekeljük Isten tiszteletünk záró éneketén a 462. dicséret minden versét. Csak vezess Uram végig, és hopp kezem. Tehát a 462. dicséret mindhárom versét énekeljük.
Thank you.
áldás, békesség, Isten velünk viszontlátásra.